Az a rendkívül demagóg és aljas szöveg, ami akkor előkerült, ez a menjetek el kapálni, meg majd megtudjátok, ha a végre megfogjátok a kapát, mondták ugye legtöbbször azok, akik életükbe kapát a kezükbe nem fogtak. Azok a szövegek bizony a 40-es évek második felében már egyszer előkerültek.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Ez itt a Buksónak a 20. adása, mondhatnám, hogy jubileumi adás, de a 20-at még nem szoktak így ünnepelni, de mi szerkesztőtársammal Regény Eszterrel nagyon örülünk, hogy már a 20-nál tartunk. A mai beszélgetés témája, illetve a könyvajánló témája és a falu, a vidék, hogy hogyan jelenik meg ez a szép irodalomban. Ilyen könyveket fogok ajánlani, nem is 10-et, hanem 20-at, mert nekem is ajánlottak még sokat, és erről is fogok beszélgetni mai beszélgető társammal, Grecsó Krisztiánnal, akinek Valami népi címen a napokban jelenik meg legújabb novellás kötete, annyira friss, hogy még a kezünkben sincsen, a nyomda dolgozik rajta. Éppen mindezek előtt pedig arról fogok beszélni, hogy is néz ki az e-könyvek forgalma Magyarországon, miféle e-könyveket veszünk, hányan vagyunk, akik e-könyvet vesznek, és miért keressük ezt a formátumot. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb arról beszéltem, vagy arról is, hogy Amerikában az e-könyvek és a hangos könyvek iránti kereslet a járvány idején az egekbe szökött, és hát még mindig ugyan a nyomtatott könyvek a legnépszerűbb könyvformátumok. Az amerikai felnőttek 65%-a olvasott nyomtatott könyvet az előző évben, de 25%-uk e-könyvet is olvasott. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy Magyarországon hogy is van ez, és ezért felhívtam Csordás Attilát, az e-könyv Magyarország ügyvezetőjét. Ez a legnagyobb e-könyvekkel foglalkozó vállalkozás Magyarországon, hogy is van a magyar e-könyv piacon, mit látott az elmúlt évben. Azt tudtam meg, hogy 2020-ban a lezárások idején nálunk is úgymond kilőtt a forgalom, tehát többen vettek e-könyvet, mint a megelőző években, de hát majd látni fogjuk, hogy azért a számok más mutatnak Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Részben örvendetesen nőtt nálunk is az elérhető e-könyveknek a száma. 2020 elején 26 000 cím volt elérhető e-könyvformában Magyarországon, ez egy elég tekintélyes választékot jelent. Tavaly év elején ez már 30 000 volt, most pedig már 33 000, tehát két év alatt igencsak megugrott az elérhető e-könyvek száma, vagy azoknak az e-könyveknek a száma, amit forintért meg lehet venni, hiszen mint látni fogjuk, ezeknek egy része idegen nyelvű könyv Magyarországon is. Egészen pontosan úgy néz ki, hogy most Magyarországról, vagy magyar forintért megvehető, vagy Magyarországon ingyen letölthető e-könyvek közül, ebből a 33 000-ből 11 500 idegen nyelvű, 20 000 pedig magyar nyelvű könyv, tehát nagyjából 20 000. Egyébként ez a szám, ahhoz képest, hogy az Amazon azt ünnepelte 2020-ban, hogy átlépték a 200 000-es példányszámot, ez egyáltalán nem rossz szám, egy ilyen pici nyelvi kultúrában, mint a magyar. Megkérdeztem, hogy ez pénzben egyébként mit jelent, tehát mekkora forgalmat bonyolítunk le Magyarországon e-könyvekből. Ugye az e-könyv Magyarország az egy nagyon különös vállalkozás, mert két nagy piaci konkurens, a Libri és a Líra közös vállalkozása, tehát amit ők mondanak a számokról, az nagyjából lefedi a piacot, vagy hát egy jelentős részét, és hát pontosan tudják, hogy mennyi e-könyv fogyott a két nagy könyvkereskedelmi cégcsoportnál, azaz a Bookline, Libri és a Líra forgalmát is látják. Szóval 2020-ban az együttes forgalom, amit az e-könyv kezel, az 456 millió forint volt, ami 2021-ben 492 millió forintra nőtt, tehát itt is ugyanolyan jelentős növekedés van, mint a nyomtatott könyveknél. Az a becslés, hogy ez nagyjából a fele lehet a teljes hazai forgalomnak, hiszen még az Apple felületén, vagy a Google-on keresztül is vásároltunk e-könyveket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy évi 1 milliárd forint lehet a magyarországi forgalom, akkor az nagyjából helyes becslés. Ez azonban még mindig csak 2%-át teszi ki a teljes magyarországi könyvforgalomnak, ami körülbelül 50 milliárd forintnyi lehet. Tehát közel sem járunk ott, mint az Egyesült Államokban. Amerikában a teljes könyvpiaci forgalom 18%-át adják az e-könyvek, azaz mi nagyjából minden hatodik könyv, amit eladtak, az e-könyv volt. Nyugat-Európában 3 és 8% között mozog a teljes forgalmon belül az e-könyvek aránya. Nálunk ez a 2%, amiről beszéltem, az is egy emelkedésnek köszönhető, előtte ennyi sem volt. Azaz minden 50. könyv, e-könyv, amit Magyarországon megvásárolnak. Hogy mi ennek az oka, arra Csordás Attila a legfőbb okként az áfa különbséget mondja. Magyarországon 27%-os áfát fizetünk egy e-könyv után, mert szolgáltatásnak minősül, és nem tartozik semmilyen kedvezményes áfakulcs alá, míg egy rendes könyvér, egy papírkönyvér 5%-ot. Tehát nem tud annyival olcsóbb lenni, amennyit a vásárlók gondolnak, hogy kellene egy nyomtatott könyvhöz képest fizetniük egy e-könyvért. Máshol egyébként jellemzően a kedvezményes kulcshoz tartozik, 5-10% közötti áfával terhelik. Ezzel egyébként Magyarországon a legdrágábban beszerezhető az e-könyv. Azt is megkérdeztem, hogy egyébként mit olvasunk e-könyv formátumban. Van-e különbség a nyomtatott könyvek és az e-könyvek között? A rövid válasz az, hogy nagyjából ugyanazt. De persze mégis vannak kisebb különbségek. Például a szépirodalom aránya kicsit magasabb. Ami tulajdonképpen, ha belegondolunk, érthető, mert képes albumokat vagy illusztrált ismeretterjesztő kiadványokat nem így olvasunk. Az e-könyv olvasó az nem erre való. Tehát vagy megvesszük nyomtatott könyvben, vagy az interneten valamilyen más módon nézzük azokat a képeket. Aztán az is kiderült, ami egy kicsit meglepett, hogy nem olyan magas arányban fogynak mondjuk a lektűr vagy a szórakoztató olvasmányok, mint gondolnánk, hanem a szépirodalom aránya az e-könyv olvasók köré nagyobb, mint egyébként a könyvet vásárlók körében. Talán ebben az is benne van, gondolom én, hogy e-könyv olvasója az általában magasabban képzett diplomás embereknek van, akik egyébként is nagyobb arányban olvasnak szépirodalmat. Tehát például az e-könyv fogyás listák sztárjai az Grecsó Krisztián vagy Dragomán György, úgyhogy ilyen értelemben a szépirodalom olvasók között nyilvánvalóan nagyobb arányban találunk majd e-könyv használókat is. És még egy nagyon érdekes összefüggés hallottam, minél vastagabb egy könyv, annál nagyobb az esély, hogy e-könyv formátumban veszik meg. Például Knausgårdnak a 6 kötetes regény folyama, az nagyobb arányban fogyott e-könyvként, mint egy vékonyka könyvről, hogyha beszélnénk. És persze van még egy szegmens, a tankönyvek, szakkönyvek, mert hogy jól lehet keresni benne, és alá lehet húzni, amit az ember egy nyomtatott könyvvel nem szívesen csinál meg. És persze a nyaralós könyvek is fogynak, mert egy repülőgépnél akár tétel is lehet, hogyha 4-5 könyvet magunkkal akarunk vinni. Ez van tehát Magyarországon az e-könyvekkel, van még hová fejlődni, de a választék nagyon nagy. Könyvemberünk ezúttal Grecsó Krisztián, akit abból az alkalomból hívtam meg, hogy most jelenik meg jelen időben legújabb kötete, Valami népi, amikor itt beszélgetünk, akkor ez még a nyomdában van, javában, és amikor ezt a hallgatók hallgatják, akkor talán már kézbe is vehető. Hanyadikán jön?
Hát nagyon izgulunk, mert 8-án lesz a bemutatója, és 7-ére ígéri a nyomda, tehát egy kicsit szoros.
Biztos, hogy meg fog időben érkezni, tehát egy február elejé megjelenésről beszélünk. Az előző 2 könyved is ilyen kortájt jelent meg, és mind a kétszer aztán elindult egy járványhullám. Nem félsz attól, hogy megint előidézel egy ilyet?
Hát nagyon remélem, hogy most ez elmarad. Hát kétszer bejött, tehát harmadszorra már nem, egyszerűen nem jöhet újabb hullám, és már számolni se tudjuk, hogy hanyadiknál tartunk, tehát én nagyon remélem, hogy most a Valami népi az az előző könyvekhez tér vissza, és csak szimplán megjelenik, és el lehet olvasni.
Eredetileg ezt interjúkban elárultad, nem ez lett volna a címe, hanem az, hogy Fehéren fehér.
Miért? Fehérben fehér, így van.
És miért változott?
A Fehérben fehér az szerintem több rétegű cím, és a maga módján szép is, az egy hímzésre utal. Az egy alföldi
novellának ez is.
Így van, egy alföldi hímzés forma, egy nagyon szelíd hímzés forma, hiszen alázatos munka. Most gondold el ezt a képtelen apáca munkát, a hímzést úgy végezni, hogy gyakorlatilag nem látszik a végeredmény. Tapintható, nagyon közelről látható, de semmi hivalkodó nincs benne. És nekem ez úgy imponált ez a cím, meg az is tetszett benne, hogy olyan, mintha valami építészeti vonal is elindulna, valami ornamentika, ki tudja, hogy merre visz. És ezzel meg is békéltem olyannyira, hogy már el is kezdtem interjúban elmondani, ami a legnagyobb hiba, tehát hogy ezt, és ebben én állandó résztvevő vagyok, hogy hamarabb mondok könyvcímeket, mint ahogy az véglegesedne, és akkor beugrott a Valami népi. És tudod, van az a cím, ami abban a pillanatban megvan, és tudod, hogy ez már tökéletes. És a Fehérben fehér az olyan 90%-os, az egy szép cím. És akkor hát muszáj volt lecserélni. Egyszerűen a Valami népi az sokkal inkább reflektált arra, méghozzá pimaszul és kihívóan, hogy 25 év után ott visszatérnek teljesen más formában olyan témák, melyeket a Pletykanyúban pedzegettem utoljára.
Igen, erről mindenképpen szeretnélek majd kérdezni. De előbb arról meséltél egy interjúban, talán többen is, hogy ugye a kislányotok az karantén gyerek lett, hiszen a járvány idején kezdett el, vagy eszmélni kisbabából kislányá. Ilyen értemben ez a könyv akkor karanténkönyv, tehát hogy máshogy kellett ezt írni, máshogy született meg, máshogy nevelődött benned. Egyébként vannak benne novellák, ahol konkrétan meg is jelenik a koronavírus, mint egy háttér.
Arra vigyáztam, hogy főmotívum ne legyen belőle, mert nekem magamnak végtelenül engem van. Tehát nem hiszem, hogy az olvasók arra vágynának, hogy karanténbenyomásokat olvasnának 3 év után, miután, hát néhányszor ez valamilyen formában már meg lett énekelve, illetve életünk állandó témája. És akkor a bezártság, mint motívum előkerül, de az is inkább csak abban a formában, hogy akkor hogyan lehet ott leltározni. Milyen tükörhelyzetek elé kerülsz, milyen mérlegelési kényszer uralkodik el rajtad, amit nem feltétlenül szerettél volna, és nem is biztos, hogy feltétlenül jó eredmények jönnek. Azon túl meg a nagy bezártság hozott egy múltbéli leltárt is. Olyan ügyeket is elkezdtem végig gondolni, amelyeket nem hiszem, hogy narráltam volna a korona nélkül. Ezek például a boldogság történetek. Hiszen ugye a krízist mindig könnyű elmesélni. Annak vannak megfogható eseményei. A boldogság nagyon-nagyon nehezen formálható történetekké, és ilyen módon nem is nagyon narrálható. De vállaltam például azt a kockázatot, hogy megírtam egy olyan történetet, egy hitem szerint boldog pillanatot, ahol az ég adta világon semmi se történik a szövegben. Tehát nincs esemény, és mégis éppen ettől az elmondhatatlanságától és nem történésétől azt hiszem, hogy nagyon átélhető.
A örök Tolsztói igazság, hogy ugye a boldog családok mind hasonlók egymáshoz, és minden boldogtalan család a maga módján az. Ez egész ciklusnak ez a címe nálad, hogy boldogság történetek, és ez felveti ezt a kérdést, hogy elmesélhető egyáltalán a boldogság, vagy önmagában, vagy ha az lett volna a címe, hogy fehérben fehér, akkor azt is megkérdeztem volna, hogy ugye nem látszik, mert annyira fehér dolog.
Igen.
Szóval, hogy ez, mint írói feladat, az mennyiben más, mint mondjuk szétesettségről, tragédiákról írni?
Hát lényegileg. És ugye a tragédiák végképp nagyon nem egyformák, de ott is van egy olyan forma, ami nem elmesélhető, ami nem narratív keretbe kínálkozik. Méghozzá a személyes krízis. Most képzeld el, mondjuk egy munkahely elvesztésének történetében a legkevésbé az izgalmas, hogy történt. Közhelyek tömege. A HR-es ott ült, mondott valamit, vagy szóval, hát ezek nem történetbe kívánkozó elemek. De a lényeg benned már elmesélhetetlen. Tehát, hogyha így kimegy a lábad alól a talaj. És ugyanígy a boldogság történeteknél a közhelyek jármától nem lehet megszabadulni, vagy hát az események sorában nagyon nehéz. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát a novellában ezt így van. És egyszerűen az a boldog pillanat, hogy nyaralunk, és ülünk egy tiszai stégen, és nézünk magunk elé, de olyan boldog vagyok, mint még soha, akkor is megpróbálom elmesélni ezt a pillanatot, hogy azon a stégen ülve én ott mit, hogyan, és nyilván úgy, hogy a kereteket úgy tágítom, hogy időbeli keretekben, meg tematikai keretekben igazából ráhúzom a várost, ráhúzom a fiatalságom, tehát hogy az egész egy más koordinátarendszerbe kerül ezáltal.
Az az érdekes, hogy elmondtad, hogy ez íróként milyen nehéz feladat, de olvasóként nekem nem tűnt fel, hogy ebben nincsen történet.
Az jó, az nem baj, ha nem.
Egy kicsit visszakanyarodva a járványhoz, de tényleg csak egy kicsit, arról meséltél, hogy a járvány megmutatta, hogy mennyire szétesett, meg közös alapok, meg szolidaritás nélküli világban élünk, és azért a novellák egy részében is ott van a szétesettség, vagy a szétesést meséli el. Ezek most minőségükben új élmények, vagy egyszerűen csak előhozta, amit erről amúgy is gondolsz?
Én azért nekem nagyon megrázó voltam. A járvány első hullában van az értelmiség, az értelmiségi hivatások elleni vad kirohanás. Írók, újságírók, zenészek, színészek, és még sorolhatnánk. Ugye az a rendkívül demagóg és aljas szöveg, ami akkor előkerült, ez a menjetek el kapálni, meg majd megtudjátok, ha a végre megfogjátok a kapát, mondták, hogy a legtöbbször azok, akik életükbe kapát a kezükbe nem fogtak. Azok a szövegek bizony a 40-es évek második felében már egyszer előkerültek, és nyilván, hogyha mélyebbre mennénk, és újra és újra megnéznénk, nem akkor kerültek először, de legutoljára is sajnos elég könnyen felidézhetően akkor előkerültek. És én egyébként is foglalkoztam azzal, hogy mi történt Kelet-Magyarországon, mi történt az Alföldön, mi történt a szegény településeken akkor, hogyan lehetett mondjuk egy egyszerű parasztfiúból, némi ráhatással bandavezér, agitátor, hogyan lett belőle valami olyan, ahol eladta a lelkét. És nagyon sok mindent találtam, ami engem fölkavart, de ami miatt idehoztam, meg ami miatt fontos, az, hogy igazából két dolog segített megérteni, hogy ezek nem történelmi tények, ez nem valami tőle távol lévő ügy. Az egyik az, hogy milyen könnyen visszaköszönt, de hát ezt szoktuk mondani, persze, tükröződik, és csak akkor ismered föl, ha ismered a történelmet, akkor látod, hogy de hát ez már egyszer volt. A másik, hogy ahogy belementem, és mondjuk periratokat olvastam, meg ilyesmiket, akkor megláttam, hogy hát én ezeket az embereket ismertem öregkorukban. Jóságos bácsikaként. Ott üldögéltek a padon, ezek az emberek beszélgettek velem, ott szivarozott a művődési ház előtt. Ezek az emberek, akik katolikus nővéreket vertek, akik az iskola igazgatót pellengérre állították, akik zsidó és nem zsidó honfitársainkat a legkülönbözőbb módon alázták meg. Nyilván ők maguk is valami egészen elképesztő présben voltak, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de hogy az a te személyes sorsod, tehát ez veled folytatódik, ezt te akár akarod, akár nem, ezt a történetet viszed tovább. És ez a kettő együtt, ahogy direktben a történelem újra játszotta önmagát, tükrözte a járványban ugyanazokat a reflexeket, meg ahogy én a személyes sorsomban ezt észrevettem, elkezdtem írni ezeket a párhuzamos történeteket, ahol nem paralel történeteknek vagyok kénytelen hívni őket, mert Nádas a párhuzamos történeteket lefoglalta, és mivel nem utalok Nádasra, ezért azt gondoltam, fura lenne. Tehát, hogy elkezdtem írni, ahol egymás mellé teszem ezeket a szituációkat, a 30-as évekbeli helyzeteket, a 40-es, 50-es, akármelyikeket, meg mai személyes, véremenően alanyi helyzeteket. Nem magyarázom, hogy kerülnek ezek egymás mellé. Nem akarok ebben direkten az olvasónak irányt szabni, értelmezési irányt szabni. Meg fogja érteni, hogy kerülnek ezek egymás mellé.
Hát pontosabban azt érti meg, hogy nem értjük, hogy a másik hogyan él, és hogy mással miért történnek a dolgok. Egyébként, amit mondasz, a menjenek inkább kapálninál van ennek a fordítottja, amikor azt mondják értelmiségiek háromszobás lakásban több számítógépe, hogy most mi baj van, hogy nem mehet be a gyerek az iskolába, hát majd akkor jön az online oktatás.
Igen,
és
igen.
Nem gondol belesünk, hogy ez mindez mit jelent Borsodban.
Igen, igen,
ahol
igen.
Se szoba, se számítógép.
Igen, se fűtés.
Nincsen. Ezt, hogy nem tudjuk, hogy a másik hogyan él, és mik a fájdalmai problémái, ezt ilyen faluváros relációban ezt látod? Vagy tapasztalod, hogy ez még van?
Van, hogyne. És rendkívül dinamikusan változik. Dinamikusan változik, és itt megint arra vagyok kénytelen utalni, hogy egyfelől a 30-as évekből nagyon ismerős történetek kerülnek elő. A kasztrendszer legkülönbözőbb formái, a bemerevedett, a mobilitás nélküli társadalom, a jobbágy létnek egy különös helyzete, de ez is nagyon új kulisszák között. Mert tudod, lehetsz úgy társadalmilag kevésbé mobil, vagy egyáltalán nem mobil, sőt a kasztrendszer rabja, hogy te közben Németországban állsz egy gépsor mellett. Tehát nem úgy nem vagy mobil. Ennek is már átalakultak a formái, átalakultak a külsőségei. A lényege nem. Én sokat olvasok, megfigyelek, meg kérdezek embereket. Én nem játszom meg, hogy nekem ez a mindennapom. Hamis is lenne, semmilyen hitelem erre nem lenne. Hát én nagyon régóta, 14 éves koromban jöttem el a faluból. Annak már több mint 30 éve. Épp 30, vagyis a rendszerváltás óta eltelt idő. Az alatt változott meg nagyon. Lett mondjuk a design drog a falu legelemibb túlélési formája, amiről természetesen akkoriban mi nem is hallottunk, hát ugye a fű is amerikai filmekben megjelenített egzotikus valami volt, amire el sem tudtuk képzelni, hogy az mi lehet, hát ha tudtuk volna, hogy az a vatkender, hát az ott volt a határban, tehát hogy az valaki mondja, hogy az, akkor előkerült volna hamarabb, de hát senki se szólt, de hogy ezek nagyon, tehát az üllés, a talajvesztettség, a sorstalanságnak nagyon más formái vannak.
Azt írtad, amikor lezártátok a kéziratot, vagy örültél, hogy vége a korrektúrának, és üdvözölted a könyvedet a Facebookon, hogy bizonyos értelemben ez egy visszatérés a pletykanyúhoz. Mit értesz ez alatt, hogy visszatértél oda?
Ott volt egy alapvetés, egy kint is vagyok, bent is vagyok helyzet. Azt hiszem, akkor még sokkal jobban bent voltam, tehát mindig van egy, hogy a két dupla nézőpont van, akkor valamelyik mindig dominál szükségszerűen. Természetesen akkor még 20 évesen mindennapi valóság volt nekem a falu. akkor még én a foljában való dolgozást, az üvegházat, azt mindennapi rutinként éltem meg. Hát 21 évesen végeztem a tanítóképzőn, egész nyáron az üvegházban dolgoztam, még utána is, hiszen munkanélküli voltam, igyekeztem anyámnak segíteni. Tehát nekem az akkor nem egy etnográfusi nézőpont volt, az a legelemibb hétköznapok. Az önsajnálattal átitatott, az elveszettség érzésével átitatott helyzet, ami nem is biztos, hogy mindig elősegítette azt, hogy meg tudjam élni reálisan. És ahogy az egyetemre kerültem, akkor ott azért meglett az a minimálisan szükséges külső nézőpont, ahonnan nézve ráláttam a történetekre. Ráláttam a történetek csodáira, a maguk kegyetlenségére, a szabályok végtelen szigorúságára, arra, hogy hogyan, milyen kérhetetlenül viselkedik az a világ a résztvevőivel. De közben, ha betartod a szabályait, akkor hogyan lehet megélni ott egy életet, hogy lehet az teljes univerzum. És most, hogy ilyen nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy az én értékrendem az hogyan adható tovább egy teljesen más világban, teljesen más kulisszák között, és egyáltalán tovább kell adni, és abból én mit tartok fontosnak, és mit nem, és hogy a lányomnak ez hogyan tükröződik, megint nagyon sok történet fölidéződött. Előkerült a legmélyebb tárnákból, a gyerekkornak, a nevelődési helyzeteknek a hogyanja. És akkor ezzel együtt, ugye nyilván a gyerekkel is jobban hazatalálsz, tehát ezt viszed a nagyszülőhöz, viszed a szülőkhöz, kénytelen vagy becsöngetni házakhoz, mert ott meglátott ő egy tehenet, hát soha az életbe be nem csöngettem volna egyébként, és újra elkezdődtek hétköznapi, vagy élő helyzetek ott. Meghallgattam történeteket, beszélgetek emberekkel, akik mesélik, hogy élnek ma, hogy dolgoznak, hogy működik az élet, hogy tartják ezeket az állatokat, és a többi. És ezek a formák sokkal inkább elkezdtek a személyesség felől izgatni. Tehát nagyon sok paraszti történet is van, nagyon sokféle arca van, és ebből a személyes felől, de ugyanígy ezzel a dupla nézőponttal igyekeztem visszamenni, a kint is vagyok, bent is vagyok helyzettel. Az egyszerre benszülött, egyszerre etnográfus.
Van azért egy jelentős különbség, miközben ez mindig az, hogy ezek nagyon személyesen megélt történetek, hogy a pletykanyú megjelenése után a szülőfaludból bepereltek, aztán most meg ott tartunk, hogy díszpolgára vagy, és ha beírod, hogy pletyka anyu a szövegszerkesztőben, már nem húzza alá a szövegszerkesztő.
Ez jó hír.
Tehát, hogy közben neked íróként teljesen más a pozíciót már.
Ez így van, és nyilván szülőként is más, tehát ez nagyon sok minden megváltozott, ahonnan nézem. Képzeld el, volt egy nagyon megrázó és hihetetlen személyes ez is, és nagyon véremig ugató történet, amikor megkaptam ezt a díszpolgári címet. 40 éves voltam, ami hát nagyon imponálóan hamar van, és figyelembe veszük ezt a gonosz goromba mondást, hogy senki se lehet proféta saját hazájában, akkor meg végképp. És ez úgy nézett ki akkoriban nálunk, még ez a Covid előtt van, ugye, hogy falunapon adják át, augusztus 20-a, utána ott vannak, dínom-dánom. Hát ugye a díszpolgárnak ez egy elég drága dolog, mert illik ottan a pénztárcát elővenni, és aki hát ott őt ismer, azt valamire meghívni. És ott ment vadul az unikumozás, meg a sörözés, és beszélgettem ott az emberekkel, régi osztálytársak, tudod. És oda jött egy, fölöttem járt egy évvel. A srác, tudod, aki fölötted járt, arra emlékszel.
Igen.
És elmesélt azt, hogy most ő Németországban dolgozik, de 3 éve, de most már még egy év, és talpra fog állni, és ő haza fog jönni, és újra itthon lesz úgy, mint régen. Mondta ezt, mintha csak bevezetőt mondott volna. Majd utána elmesélte, hogy gyűlölt engem, mikor a pletykanyú megjelent, elolvasta, és árulásnak vélte. Úgy érezte, hogy gyűlölöm a falut, ahonnan származom, hogy kigúnyolom őket, hogy a gyöngeségeiket fölnagyítom, és ezzel megalázó helyzetbe hozom őket. 2 éve volt ki Németországban, épp akkor hosszan nem jöhetett haza, és a munkásszállón meglátta valakinél. És ott annyira ritka a könyv, meg hát ő annyira megörült, hogy pont ezt látta meg, hogy nagy boldogan kölcsönkérte, hát akármennyire utált annak idején, gondolta, most megnézi. És hogy alig bírta olvasni, mert olyan honvágya lett, meg annyit sírt, és hogy mennyi szeretet van benne, mondja. Hogy milyen sok szeretet van az emberek felé, a falu felé, hogy ő mennyit nevetett, és hogy milyen. És akkor gondolkodtam rajta, hogy vajon el lehet mondani, amit gondolok, vagy nem. De én egy gyáva ember vagyok, és nem mertem elmondani. Mert ugye mi történt? Hát amiről eddig beszéltünk, az, hogy neki a falu egy univerzum volt, egy teljes lét, mindenestül, megtörhetetlenül, ott minden megvolt, a falu közepét jelz, a világ közepét jelző oszloptól kezdve mindenig. Egy misztikus tér, az fölbomlott. Az neki összetört, És hiába tervezi, hogy majd egy év múlva hazajön Németországból, és majd ugyanúgy él, ahogy előtte. Hát ő már sose fog úgy élni, mert nem tud már. Ez ugyanis bizonyos értelemben, hogy ez összetört ez az univerzum, bizonyos értelemben otthontalanná tette. És ezért érti a szöveget. Mert megvan egy másik nézőpontja. És hát igazából...
Talán most van az a nézőpontja, mint ami neked volt.
Így van, így van, így van. És igazából ő boldogabb ember lehetne, bármilyen rosszul hangzik nekem, mint írónak, hogy egy olvasót elvesztek, ha nem értené még most se. De hát ez már nem így van, tehát ez azt a naivitást, tehát amikor ugye felnövünk, és jön a kamaszkor borzalma, és ott akkor elvesztünk dolgokat, akkor értjük meg először, hogy hát az már nem jöhet vissza. Még egyszer nem lehet nem tudni dolgokról.
Vera című regényed megjelenése után nem volt olyan kritikusi vagy irodalmári értékes, ami ne azt emelte volna ki, hogy ez egy teljesen új korszak indul, mert az a személyesség, ami annyira jellemző volt a korábbi könyvedben, most hiányzik, hiszen egy teljesen tőled eltávolított, legalábbis írói narrációban eltávolított történet, és most pedig nagyon visszatérsz a személyességhez.
Szerintem nem is távolodtam el. Hát most, ha belegondolsz, hogy ugye hogy egyfelől mondjuk az a könyv egy nagy transzgenerációs trauma regénye, ahogy most mondani kell ezt, ami nekem örökké a veszőparipám volt. Ráadásul esküszöm neked, olyan napokban jöttem rá, és azt még nem is mondtam senkinek, de hát megírok egy sztorit, amiben mi a lényeg, hogy ugye, mert ezt nagyon könnyű ezt a regényt örökbefogadási regényként olvasni, de igazából az örökbefogadás rejtélye övezi, és annak a rejtélynek a kibomlása bont ki korábbi traumákat. De azok a traumák szakadnak be a regényben, tehát igazából a transzgenerációs helyzet felől értelmezhető igazából. Hiszen a kislánynak ahhoz kell felnőni először. És a regénynek ott is van vége ráadásul, tehát arra nem futunk már ki, hogy az örök, tehát nem egy klasszikus ilyen értelemben, nem az örökbefogadást tematizáló regény. De mi történik? Az apja nagy traumájában, ahol ugye ott nem, talán nem lövök le ezzel nagy poénokat, de hogy ugye ahol ő megment egy zsidó fiú, és az őt megmentő, az őt bújtató, nem zsidó származású apukával évtizedeken át nem beszélnek. Ugye ezzel megfosztja önmagát a saját apjától, megfosztja a gyermekét a nagypapától. Ebből még el lehet olvasni a könyvet, még rengeteg minden van benne. És a regény egyik nagy jelenetében megpróbál bemenni a kórházba, és nem sikerül neki, és ezáltal nem találkoznak utoljára. Megírom ezt a történetet teljesen öntudatlanul, úgyhogy a tudatalatti működteti azt, hogy mit akarok megírni, a formákban természetesen nem, hiszen nagyon szigorúan felépítve a Vera, dramaturgiailag. Na de hát én velem ez történt. Hát azt írtam meg az apában, ami velem történt, hogy nem tudtam elbúcsúzni az apámtól, az éves haragok után. Tehát, hogy igazából Vera is én vagyok, meg az apja is én vagyok, csak más szempont. Hát ez ilyen.
És ez most benne is van ebben a könyvben.
És ráadásul benne is van a valami népiben.
Igen, ezt meg is akartam kérdezni, szintén ilyen pletykanyú viszonylatban, hogyha ugye mondjuk így, hogy az elbeszélő apjának a figurája az megjelenik ebben a kötetben elég sokszor, és hogyha a pletykanyú az ilyen értelemben egy anyakönyv, akkor ez egy apakönyv, ez egy pletyka-apukönyv.
Olyan rákészülés egy apakönyvre, azt lehet mondani. Tehát az apám ma való viszonyomnak elég mély rétegeit fölboncolom, mély nagy történeteket, ami egyfelől lehet egy mellettem elférsz újraolvasatra ad lehetőséget szerintem, meg egy lélekben és valahol a vágyakban készülő aparegénynek lehetnek előtanulmányai, ez a kettő együtt.
A saját magad apa szerepe, ez befolyásod benne, vagy ez beszűrődik, hogy
persze,
te apa lettél?
Persze. Meg annak a tragédiája is, bevallom őszintén, hát ez nyilván mindenki, aki a saját szüleit elvesztette és úgy született gyermeke, az átélte, hogy ugye nem tudod megosztani. Igen. Tehát, hogy adnak az örömét, és hogy nem ismerheti ennek a tragédiáját, az elvesztés tragédiáját, akkor az örömkor újra éled. És a dühöket újra, tehát előjönnek az, hogy milyen felelőtlenül bánt az életével, és tessék, itt lehetne, megfoghatná. És ezek természetesen mind előkerültek, úgyhogy nem véletlen, hogy ebből a nézőpontból is van mondva. De hát mondjuk, ha már itt a személyiségnél tartunk, itt ugye a mellettem elférsz azt a generációt nem meséli el, tehát annak a generációnak a nagy történeteit kihagytam, tehát az a kádárkor abból kimarad. Márpedig a kádárkor igazán kemény tudott lenni nagyra vágyó vagy álmodozó természetű férfiaknak, nőknek egyaránt. Mert hogy ugye a szürkeség, a lábvíz, ha megelégedsz azzal, amit adunk neked, akkor boldog lehetsz, de ha vágyaid vannak, önkifejezési vágyaid, bármilyen más, ha mást szeretnél, akkor belehalsz. És ráadásul úgy halsz bele, hogy még csak a hősiességnek a legkisebb megélési formáit sem lehet.
Igen, bohóccá tesz.
Így van, bohóccá tesz.
De bizonyos értelemben nagyon tékozló szerző vagy. Van néha két mondatod, most egy konkrétat mondok, egy múlt század elején ért férfiként élő lovásznőről, aki feleséget tart. Szóval más erről egy regényt írna, és te eldobod ezt a szálat, hogy szóval milyennek a fényűzésnek az oka?
Az, hogy ezeknek nálam visszatérnek. Tudod, én ezeket így körkörösen csinálom. Tehát ami most mellékmotívum, az majd főmotívum lesz a ez következőben. Biztató. Ráadásul ez tényleg egy életrajzi elem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan lehetne úgy megírni, hogy ott fölvetek két elemet, ami egy nagyon érdekes. Az egyik, hogy ugye a dédapám az unoka testvére volt az Őze Lajosnak.
Kiszentesi volt.
Aki szentesi színművész volt, ugye? És az első felesége egyébként Szegvári volt ráadásul. Őze Andrásnak hívták, és ő is Szegvárra nősült, és vett el az én dédmamámat. És az én dédmamám testvére volt ez a most nehezen narrálható és társadalmilag problematikus férfinő viszonnyal nehezen gazdálkodó.
18-as karikával eladható deszitán is.
Aki férfiként élő nő volt.
Ez tényleg egy nagy téma. Nagyon sok történet szól a visszatérésről, hazatérésről, meg hát erről a valami népiről. Megint biztos, hogy nagyon sokszor elő fogják hozni a Móricz-i párhuzamokat, amit ilyenkor előhoznak. Én mindössze csak annyit kérdezek, hogy te népi író vagy?
Nekem van egy ilyen identitásom, hogy ne? Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Móricz naplókban, ahogy ő a saját, nem tudok erre már szót, írói identitását boncolgatja, viszonyát a népi irodalomhoz, viszonyát a népi irodalmi mozgalmamhoz. Ahogy ő mondjuk falusi fiúként, de mégiscsak egy lelkészi családból kikerülve rémüldözik azon, hogy hát ő abban az értelemben mégse paraszt gyerek, mint ahogyan ezt eddig eladta, és most hirtelen megjöttek a paraszt írók, és mi van, ha lebukik, hogy ő nem az. És én egy nagyon egyszerű paraszt családból jövök, tehát én ebből az értelemben nem hasonlítok rá. Másfelől meg mégiscsak volt egy lánglelkű apám, aki egy egészen más normát, egészen más világképet hozott abba a családba. És a legnehezebb dolgot a buroknak a megrepesztését azt ő csinálta végig. Tehát mégiscsak van valami, ami ebben is hasonlít. Másfelől az is nagyon imponál nekem, hogy Móriczot tulajdonképpen mennyire izgatta az, hogy hogyan lehetne elmesélni a raboroszlántól kezdve, sok példát lehetne mondani, az úgynevezett vidékiek otthontalanságát Budapesten. Hogy mennyire nem találnak meg felületeket, mennyire nem értik, hogy mi hogy működik, vagy hogy apró városokként kezelik, vagy hogy ennek is nagy krónikása volt. Ugye a kisváros, mint téma, imádta kispolgárságot, polgárságot, és hát nagyon izgatta állandóan a nő meg férfi feszültség. Ezek mind ilyen olyan hatástörténeti elemek, amiket én nem tudok nem folytatni, vagy őrületesen izgat. Azon túl nekem a személyisége is nagyon, nagyon érdekes figura.
Abszolút.
És ezeket én, hogy ekkora téteket mer vállalni, ezt is imádom. Tehát nincs értelme máshogy. Tehát szemérmesnek lenni prózába értelmezhetetlen.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. A mai könyvajánlóban olyan regényeket vagy prózaköteteket kerestem, amelyek a falu világát mutatják be, vagy falusi környezetben játszódnak, és megkérdeztem a Facebookon az olvasókat, vagy a Buksó hallgatóit, hogy ők javasolnak-e valamit azokhoz a könyvekhez képest, amit én kigondoltam, és olyan sokat ajánlottak, és olyan jó könyveket, hogy végül nem 10, hanem 20 könyvet fogok most ajánlani. És még egy érdekesség, nagyon sok magvetős könyv szerepel ezek között. Én nem direkt így válogattam, hanem így javasolták az olvasók. És ez kicsit megcáfolja azokat a feltételezéseket, amelyeknek egyébként sincsen túl sok értelme, hogy mondjuk a magvető az egy ilyen urbánus kiadó lenne. A legnagyobb arányban a faluval foglalkozó szépirodalmi műveket ez a kiadó gondozza. Szóval következnek a könyvek fordított ABC sorrendben ezúttal. Így aztán az első Závada Pál, Jadviga párnája című könyve, amit a magvető adott ki, nagyon-nagyon régen engem is meglepett, 1997-ben, és persze azóta is most a 2018-as kiadáshoz lehet hozzájutni, és lehetne a szerzőtől még idézni könyveket, például ebből a trilógiából a Milotta vagy a Fényképész utókora, amelyek mind a békési szlovák falvak életét mutatják be, vagy ezt is bemutatják. Következő Vida Gábor egy dadogás története, ezt is a Magvető adta ki 2017-ben, én nagyon szerettem ezt a könyvet, és a magyar határ romániai túloldalán, Arad melletti Kisjenőn játszódik, ami hát történelmi értelemben még nem Erdély, de mégiscsak oda számítjuk politikailag. Pál Sándor Attila Rokonok című novellás kötete a következő, ez egy új könyv, 2021-ben jelent meg, és nem mindig kimondva, de Szank község világát mutatja be, ahonnan maga a szerző is származik. Ismét egy trilógia jön, de lehetne a szerzőtől mást is találni. Oravec Imre, a Rög gyermekei. Ez ugye három részből álló regényfolyam, az Ondrok gödre, a Kaliforniai fűr és az Ókontri című könyvek. Szintén a Magvető gondozásában jelennek most meg, valamikor régen a Jelenkornál jöttek, és februárban jön a Halászó ember című könyv, ami szintén ugyanezt a világot mutatja be. A község, ami körül forognak a történetek, az pedig Szajla. Következő Milbacher Robert Szűz Mária jegyese című könyve. A Magvető kiadónál jelent meg 2016-ban, és van a szerzőnek egy Angyali üdvözletek című könyve is. Mindegyik novella a falu világát mutatja be, még akkor is, hogyha ez nincs is megnevezve, vagy nem is felismerhető, hogy hol is járunk. Kollár Klemenc László Öreg banda című könyvéről itt is beszélgettünk, a szerző is itt volt, és a település az Újhartyán, itt elég konkrétan meg is van mondva, egy sváb falu mindennapjairól több generáción keresztül olvashatunk. A következő Kis Tibor Noé, Aludnot kellene című könyve, de a szerzőnek más könyveiben, főleg novelláiban előfordulnak még falvak kis települések, itt is egy azonosíthatatlan majorsági telep életében látunk, vagy kapunk betekintést. Sajnos online már nem lehet megvásárolni Kis Ottónak a könyveit, például a Szöveteket, ami már több mint 20 éve, 1999-ben jelent meg, a Jakfüzetek gondozásában, de van a Javrik könyve, vagy a Másik ország is, ezek mind falusi világot is bemutatnak. Kis Judit Ágnes a Keresztanya, ami a Magyar Naplónál jelent meg 2013-ban, a község pedig Zsanóc, ez egy női regény, női sorsot, vagy sorsokat mutat be, sajnos online már ez sem beszerezhető. H. Jánostól több könyvet is hozhattam volna, most a legfrissebbet, a Mamikámat ajánlom, ami 2021-ben jelent meg az Európánál, de mondhattam volna a Bogyós gyümölcskertész fia című regényét, vagy a Napra jutni című kötetet is hozhattam volna, a szerzőnek a falu világa elég otthonos terep. A mai beszélgető társam Grecsó Krisztián volt, szintén több könyvét ajánlhatnám, de hogy itt ezen a listán is szerepeljen, a Megyek után adott választottam, de lehetne a Pletyka anyu is. Cserna Szabó András prózájában is nagyon gyakran előfordul a vidéki Magyarország, főleg kisvárosok, de azért községek is. A Félelem és reszketés Nagyhályogon című könyvét ajánlanám, ami egyébként újra meg fog jelenni úgy, hogy másik két novellás kötettel egyben, egy összegyűjtött kiadás, és ez pedig a Helikon gondozásában. 13. fordított ABC sorrendben Csabai László a Vidék lelke című könyvével, Magvetőnél jelent meg 2019-ben, ez ugyanaz a triovellákat tartalmaz, olyan novellák, ahol három történet valahogy egymásba kapcsolódik, akár a szereplők sorsán keresztül, és a község, ahol megesnek ezek a történetek, az pedig Nyárliget. 14. a listán Bödőcs Tibor, Meg se kínáltak című könyve, Helikonnál jelent meg 2019-ben, és aki ismeri a szerzőnek a stand-upos énjét is, az pontosan tudja, hogy a település az Búcsú Szent László. Bognár Péter Hajózni kell, Élni nem kell című könyve annyira friss, a Magvetőnél most jelent meg a napokban, hogy én még el sem olvastam, de már beszereztem. Én nagyon szeretem a szerzőt, és aki szereti az igazán mély humort, az szintén szeretni fogja ezt a könyvet, és szintén egy faluban játszódik a történet. Bodor Ádám Sinistra körzete egy azonosíthatatlan, talán erdélyi faluban játszódik. Hát ez egy alapolvasmány, és az egyik kedvenc prózai művem a szerzőtől. Egyébként már 1992-ben jelent meg először, de azóta is újra és újra kiadja a Magvető. 2017-ben jelent meg utoljára. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, egy kevésbé ismert szerző, Adamik Zsolt Távoli korom Örménykút című regényét ajánlom, ami egy kicsi Szarvasi kiadónál, a Digitális Kalamárisnál jelent meg 2020-ban. Én még nem olvastam, de olyan emberek ajánlották, akiknek a szavában megbízok. Végül pedig három olyan könyvet ajánlok, hogy meglegyen a 20, amiket csak azért nem lehet kortársnak nevezni, mert a szerzőjük sajnos már meghalt a közelmúltban, de mindenképpen a falu világát mutatják be, legyen ebből is. Lázár Ervin Csillagmajor 1996-ban jelent meg először, és 2017-ben a Helikonnál. Egy alapmű szintén Borbély Szilárd Nincstelenek, teljes címe Nincstelenek már elment a Mesiás. 2013-ban jelent meg először,
először, és utoljára tavaly adta ki a Jelenkor, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, sőt, Tar Sándor, sokan azt mondták, hogy Tar Sándor bármelyik, de hogy választani kell, a Mi utcánkat mondom, mi a Magvetőnél 2017-ben jelent meg. Erről a könyvről és a szerzőről mondta Bodor Ádám, hogy ott maradt, ahonnan a pályatársak lassanként kivonultak, ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában.